Kávézó a világ végén, és a témánk a fenntartható, megújuló mezőgazdaság, majd arra is kitérünk, hogy van-e különbség ezek között. Vendégem pedig Krán Attila az Agrikulti képviseletében. Szia!
Szia, sziasztok!
Szia! Kigyűjtöttem az oldalatokra azt, amit rólad ott megemlítettek. Az elmúlt 10 évben különböző természetvédelmi, kulturális, örökségvédelmi és térségfejlesztési szervezetek hazai és nemzetközi projektjeiben működtél közre. Ebből az operatív irányból látsz rá a leginkább a környezeti fenntarthatósággal és fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos ügyekre. A kezdetektől az Agrikulti kutatója vagy, számos projekt koordinátora és menedzsere. És akkor most már csak azt kell kiderítsük, hogy mi az Agrikulti.
Hú, köszönöm a bemutatást, nem tudnék hozzátenni semmit se. Az Agrikulti egy nem túlságosan nagy, de annál fajsúlyosabb kis kutató műhely, aminek a fő témája az fenntartható élelmiszerláncok, fenntartható gasztronómia, vidékváros kapcsolatok. Alapvetően olyan projekteket viszünk, meg olyan projekteket generálunk, amik valahogyan ennek a hogyan kerül a jó minőségű étel a hazai termelőktől az asztalra témakört próbálja feldolgozni, illetve ennek vannak gyakorlati aspektusai, tehát hogy csináltunk olyan projekteket, amelyek önmagukban is ezt a fenntarthatóságot, hogy mondjam, fenntarthatóan művelik. Ugye ezeknek a fenntarthatósági ügyeknek van egy ilyen rákfenéje, meg általában, hogy amikor a projekt véget ér, akkor a dolog lehúz a ralót, és akkor indul megint újra az egész. És az volt a célunk, hogy hát ami fenntarthatóságot visz az ászlaján, az hogyan lehet önmagában is fenntartható, tehát ilyen üzleti modellekkel próbálkoztunk.
Hát
önmagát is hogy tartja fönn, és olyan üzleti modellekkel próbálkoztunk az elmúlt években, amik valamilyen módon ezt megpróbálják megvalósítani. Ugye voltak termelői piacok itt a portfóliónkban, meg tulajdonképpen még hozzá, a nevünk hozzá kötődik, egy ilyen catering cégnek mint nem tudom, próbálkozásnak a 3-3,5 évig való működtetése, és az Agrikultinak a nevéhez kötődik, de ezen felül meg ezzel együtt is ilyen kutatási projekteket csinálunk, és tulajdonképpen ezek a gyakorlati megvalósulások is úgymond ilyen élő laboratóriumként a további kutatásainkat támasztották alá. Tehát az volt az ötlet, hogy kitalálunk valami nagyon magvasat, de még mielőtt erre valakit megkérnénk, hogy csinálja meg ő, megcsináljuk mi, levonjuk a tanulságokat, és visszük tovább a következő kanyarba. Az utóbbi néhány évben ez a típusú gyakorlati tevékenység ez kissé visszaszorult, most a portfóliónk az kb. Ilyen nemzetközi meg hazai fenntartható gasztronómiával, fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos projekteknek a menedzsmentje, ezekben próbálunk részt venni. Tehát nagyjából ezekkel a kulcsszavakkal írható körül, amit csinálunk.
Mióta csináljátok, és miért pont ebbe vágtatok bele?
Hát ez ugye 2010 környékén kezdődött az egész, a legeslegelejétől, egy kicsit hazudik a szöveg, a legeslegelejétől én nem vagyok benne, tehát mondjuk 1 év késéssel érkeztem a csapatba.
Ez így jobban hangzik.
Igen, kétségtelen. Tehát itt ugye ez az egész, tulajdonképpen a nagymarosi piac az őskép, vagy azzal indult az egész, hogy egy olyan, nem tudom, megoldást találni ott a Dunakanyarban, amikor a jó minőségű áru és a nagyon éhes kereslet az egymásra tud találni, és akkor ugye, ahogy a termelői piacok már csak működnek, ezután egy ilyen sokkal nagyobb hatású dolog is lesz, ott kommunikáció indul be, ott nem tudom, akár még gazdasági kapcsolatok is létesülhetnek, tehát hogy ez egy nagyon klassz ilyen működés, és tulajdonképpen a nagymarosi termelői piac volt az, ahonnan a dolog nem tudom, elindult, elszárnyalt, és a nagymarosi piac önmagában is egy ilyen műhelyé vált, akkor kezdődött Magyarországon ez a termelői piac reneszánsz, mondjuk, akkor ennek egy ilyen ősképe lett a nagymarosi piac, ott mindent le lehetett tesztelni, az összes jogszabályt, hogy működik, nem működik a termelőket, ez milyen mértékben segíti, milyen mértékben akár akadályozza, és akkor így szépen lépdeltünk tovább. Akkor volt egy leágazás az ELTE humán ökológia szaknak az oktatójává vált az Agrikultinak a vezetője, Bertényi Gábor, én oda mentem ilyen segédoktatónak, vagy ilyen óraadónak, utána indultak a projektjeink, és akkor így tulajdonképpen így fejlődött a dolog tovább. Tehát ezek voltak a nagyjából a lépések.
Akkor mivel, hogy ez egy jövő és megoldás kutató magazin, egyáltalán magyarázzuk el a hallgatóknak, hogy ez miért egy fontos téma, és hogy a jelenlegi mezőgazdasági rendszerrel mi a probléma, milyen veszélyeket rejt magában, és miért kínálhatnak ezek a kisebb mondjuk gazdaságok, és mégis mondjuk a megfelelő alternatívát?
Hát igen, az Agrikultinak tulajdonképpen a kezdetektől az a, nem tudom, a nagy elképzelése, ettől nem sikerült még az ott, a kezdetek óta nem sikerült elszakadnunk, hogyha ezeket a jellemzően kisméretű, alapvetően sok élő munkával, kevés, nem tudom, input anyaggal, környezetkímélő, természetkímélő módon gazdálkodókat helyzetbe lehetne valahogy juttatni, az összességében is, az természetvédelmi szempontból is, környezeti szempontból is, szociális szempontból is, és hát végül a fogyasztóknak a tányérjának a szempontjából is egy optimális dolog lenne. Miért gondoljuk ezt? Van ugye egy elég jelentős, hogy mondjam, lendkerékként pörgő iparszerű mezőgazdálkodás nem csak nálunk, hanem Európa, illetve világszerte. Ennek a működésnek a kétségtelen, hogy mondjam, megkerülhetetlensége és bizonyos értelemben haszna mellett látjuk azokat a környezeti negatív externális hatásokat, vagy ilyen járulékos hatásokat, amik a, nem tudom, a környezeti elemek, talaj, vízkészletek, stb. Leromlásával és elvesztésével járnak. Látjuk a természetvédelmi, mondjuk a biodiverzitása, vagy természeti sokféleségre gyakorolt negatív hatásait. Tehát ugye én a Madártan Egyesületnél is dolgozom, és ott ezek a tendenciák, ezek nagyon jól tetten érhetőek. Látjuk tulajdonképpen a szociális negatív hatásait is, tehát hogy ugye egyre gépesítettebb, egyre jelentősebb ipari inputokkal dolgozó hát agrárvállalatok vagy agrobizniszek, azok a foglalkoztatás szempontjából sem járnak az élen. A változatosságot nem igazán tűri ez a rendszer, tehát sokkal jobbak a beállt sémák, és sokkal jobbak azok a mondjuk a bevált receptek.
Hát pedig a környezet megváltozik.
Így van, tehát hogy a változékonysága sem tud, vagy a alkalmazkodó képessége sem tud olyan szintű lenni, amilyen egyébként most, hogyha körülnézünk a világban, ez elvárható lenne, és egyébként vannak elég komoly tanulmányok, tetten érhető az is ebben, hogy a beltartalmi értékek, tehát végül, ami a tányérunkra kerül, az sem pont az, amit igazából szeretnénk magunknak, vagy a családnak, vagy a gyerkőcöknek adni.
Ez igaz? Tehát erre vannak tényleg kimutatások, hogy ilyen nagyon-nagyon drasztikusan csökkent a tápanyag tartalma egyes élelmiszereknek? Tehát én voltam, mint a répával kapcsolatban olvastam, hogy 20% annak, amit mondjuk 72-ben mértek.
Nem tudom a számokat tételesen, de azt miután ezeket a fajtákat, tehát általában véve az ipari mezőgazdaságban működő fajtákat, ezeket ugye hozamra szelektálják legnagyobb részt. Tehát nem beltartalmi értékre, meg nem annyira ízre, hanem polc, hogy melyeket, shelf life, tehát hogy jól mutasson és hosszan eltartható legyen. És azon kívül pedig hozamra. Tehát ebből egyértelműen az következik, hogy nem az a szempont. Tehát nem abban a szempontban megy a dolog tovább, hogy ez egy komoly beltartalmi értékkel rendelkező dolog legyen, így aztán természetes módon ez csökken. Tehát ez több ponton is tetten érhető. Nem okvetlenül arról van szó, hogy itten nem tudom, mérgező vagy szermaradványoktól hemzsegő,
bár egyébként az
időről időzőre fölüti a fejét ez is. Tehát időről időzőre visszaszólítanak bizonyos termékeket a kereskedelmi láncok, hogy ez nem sikerült olyan jól.
Most azt hiszem volt valami felmérés, pont nyáron jött ki, ahogy mérték.
Gyümölcsökkel kapcsolatosan.
Igen, gyümölcs meg zöldségek, és szinte, tehát elég nagy, tehát talán 30%-ban voltak visszamaradó szermaradványok. Oké, hogy az egészségügyi érték alatt, na de azt már egyébként nem vizsgálja senki ebben az esetben, hogy oké, tehát ezt most megeszem, ezt az almát, ebben nincs annyi anyag, de mondjuk ha megeszek 100 ilyen almát, és mondjuk 20 éven keresztül mindig nem tudom, tehát hogy annak milyen hatása van, ezt nem annyira feltétlenül vizsgálják, hanem valahogy a rövid távút nézik.
Így van, és a másik pedig az, hogy ezeknek a szereknek az egymással való viszonyát sem vizsgálják, tehát ugye itt mindenféle keresztbe kasul hatások tudnak lenni, nem vagyok vegyész, de van ennek azért irodalma, hogy amikor többféle szer, ugye többféle hatóanyag kerül ezekbe a termékekbe, akkor ezek bizony akár valami fajta kumulatív hatást is ki tudnak váltani, és ezeket ugye szeretnénk magunktól távol tartani. Summa summarum, hogyha találunk olyan, és meg tudunk erősíteni kis gazdálkodókat, vagy olyan termelő egységeket, olyan kis akár a, mondjuk ugye a családi gazdaság, vagy a háztáji gazdaság és a ilyen, nem tudom, az üzemi közötti sávban, ha ezeket helyzetbe lehet hozni piaci értelemben, akkor ez valószínűleg mindenkinek jó. Tehát ez nagyjából az agrikultinak az álma, a kezdetektől kezdve.
Miért tűntek ezek el? Tehát azért ezeknek nagyon nagy, Magyarországon aztán ennek elképesztő hagyománya volt. Hát tényleg egy mezőgazdasági nagy hatalom voltunk, és ehhez képest most meg valahol messze, azt gondolom, hogy eléggé a sor végén kullogunk ezen a téren, hogy mi hol ment ez el, és miért?
Nem tudom igazából, ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy Magyarországon ez valami őrült gazdagságban volt jelen, és aztán utána ennek most már a... Tehát ez aztán utána, mint a biodiverzitás, ez is lecsökkent. Hát én azt gondolom, hogy mindig létezett valamilyen formában, meg ugye a, nem tudom, hát valameddig látunk csak vissza, tehát hogy a háztáji gazdálkodás ugye a TS-ek mellett nagyszerűen működött, tehát annak volt egy ilyen fajta megtartó ereje, meg megtartó hatása, de azért az mindig létezett az a szempont, hogy birtoktesteket minél inkább vonjunk össze, és akkor ott valami fajta centralizált, minél több területet, minél több termőterületet lefedő termelés az, ami hát, hogy mondjam, annak a néhány vagy kevés számú gazdasági szereplőnek igazából az érdekét szolgálja, és akkor emellett, ami a radar alatt elment, az tulajdonképpen a működés. Most éppen ugye tavalyi aszályos év után egyre jobban előkerül ugye a vízmegtartó gazdálkodás és ennek a szerepe, és akkor ennek kapcsán ugye a folyószabályozásokra újra és újra előkerülnek azok a már régeségen leírt ilyen néprajzi dokumentumok, hogy tulajdonképpen ott az úgy volt eladva, mint valami óriási társadalmi igénynek a kielégítése, a másik oldalon meg hát kiderül az, hogy ez tulajdonképpen egy csomó embernek egyáltalán nem kellett, sőt leveleket írtak, hogy légy, ezt ne csináljátok, ez nekünk nagyon rossz lesz, és a valódi hajtóerő, vagy az egyik hajtóerő az az volt, hogy lehessen ugye ármentesíteni területeket, ott nagy mennyiségű gabonát termeszteni, és aztán a kiegyenesített folyón pedig el lehessen szállítani a megfelelő piacokra. Tehát, hogy ez nem új keletű, ez a fajta birtok újra és újra koncentrálódás, aminek a következtében aztán ezek a kis léptékű gazdaságok, ezek kevésbé találják a kapaszkodót, és akkor az a kérdés, és itt az agrikulti ugye újra és újra keresi a megoldást, hogy akkor mi lenne az a kitörési pont, ahol. És akkor erre mi azt mondjuk, hogy hát úgy tűnik, hogy ez valami fajta, vagy az egyik megoldási javaslatunk az az, hogy hát ez úgy tűnik, hogy valamilyen minőségi szempontból elkülönbözés kell. Tehát itt ugye az elmúlt 10-15-20 évben föltörekvő ilyen minőségi gasztronómiának az ellátó rendszere kéne, hogy legyen ezek a kis gazdaságok.
Igen, mert erre ugye mindig azt szoktam, hogy ez tök jó, szipi, szuper, hogy bio, meg ezért, meg kézzel kíván, csak hogy ezt mondjuk, akkor ez milyen áron lehet ezt előállítani,
hát
ugye ellentétben az iparival.
Tehát attól függ, ugye, hogy honnan indulunk. Tehát, hogy azt akarót ütjük le, hogy mi szeretnénk ezeknek a gazdálkodóknak segíteni, akkor hol az a fizetőképes piac? Sajnos, hogy ez nem mondjuk a közétkeztetés. Miközben egyébként nagyon jó lenne ugye a közétkeztetésben szereplő embereknek, a gyerekeknek, a betegeknek, az öregeknek adni a legjobb minőségű kaját, most ugye nem azt kapják.
Meg egy csomó mindenki az a lérvel, például a Havas Dóra is, amikor itt volt, hogy oké, hogy drágább, de pont amiatt, hogy esetleg magasabb a beltartalom, kevesebb benne a káros anyag, tehát egy csomó hozadéka van ennek, kevesebbet kell belőle enni, kevesebb a beteg ember, az kevesebb kerül az államnak az egészségügy fenntartása, és nyilván ezeket a dolgokat viszonylag nehéz mondjuk bizonyítani, meg nehéz azt, hogy jó, hát akkor nem baj,
elköltünk erre. Igen, és akkor itt bejönnek a képbe ugyanazok az érvek, csak ezek szerintem néha az az érzésem, hogy egy kicsit ilyen önmagukat teremtik. Tehát ez az árérzékeny a magyar vásárló, ezért nem fogja megvenni, ezért azt hallja, hogy árérzékeny, nem is fogja megvenni, és akkor ez így valahogy önbeteljesítő módon, ami nyilván abban a helyzetben, amiben most vagyunk körülnézve, hogy mondjam, tehát nem nyilván a racionalitások talaján kell maradni, és ezért sok ezer ember nem, valóban nem képes megvenni, és a többi, de az is, ez szerintem ezzel párhuzamosan igaz, hogy olyan mértékben sikerült az igényszintet leszállítani az emberekben, amennyire talán a környező országokban sehol.
Igen,
ez az érzésem nekem újra és újra, hogy egyszerűen ez az ilyen, hát tudjuk miért eszünk, mi nekünk ez való.
Próbálnak bárhol más, hogy ilyen trappistának csúfolt valamit eladni, szerintem
itt valami történt, aminek nem kellett volna, függetlenül szerintem részben attól, hogy most mennyire árérzékeny, vagy mik a gazdasági potencialitások. Miközben egyébként, és ugye hát ezt mondtad is, az ország elképesztően jó minőségű dolgoknak az előállítását végzi is, és egyébként tudná is végezni.
Jó, innen fogjuk folytatni Knál Attilával. Addig is egyébként kíváncsiak lennénk a ti véleményetekre. Szerintetek Magyarország lehetne egy ökomekka, nekem ez egy ilyen agylövésem, és kíváncsi vagyok a hallgatók véleményére, és 0636 98 098 0 az SMS számunk, ugye ezt WhatsAppon meg Viberen is elérhitek, de küldhettek Messenger üzit is. A lényeg, hogy kommunikáljunk, meg jó zenéket küldjünk nektek bele az éterbe. Mit fogunk meghallgatni most, jó volt, Robi?
Hát rögtön kiválasztottam a általam is kedvelt J.J. Johansson általad átküldött Cheetah című számát, ami A Tell the Girls Then I'm Back in Town című dal volt.
Hogy az egyik kedvencem.
Sajnos nem tudom olyan szépen előadni, mint ahogy te, de inkább hallgassuk meg az új lemezéről az általad választott dalt.
Jó ötlet.